igazán a kampánynak általában az a lényege, hogy megpróbálja azokat az embereket, akik szimpatizálnak egy bizonyos politikussal vagy politikai programmal, az urnák elé elvinni, tehát hogy mobilizációs célja van. Tehát, hogy persze vannak olyanok is, akik az utolsó pillanatban döntik el, hogy kire szavaznak, de hogy így a nagy kutatások azért azt mutatják, hogy ezek vannak kevesebben. Tehát, hogy általában a kampányokban a választások tétjéről szoktak beszélni, illetve megpróbálják minél több embert elvinni a pártok a sajátjaikból az urnák elé.
A cél pedig az az, hogy minél hatékonyabban eljutatni az üzenetet a választóhoz, hogy azonnal hasson a lehető legnagyobb tömegekre. Mi a kampány üzeneteknek a mechanikája, mi áll le mögött?
Egyrészt a pártok megpróbálják meggyőzni a választókat, hogy elmenjenek szavazni, és a velük szimpatizáló választók, hogy rászavazzanak. A kampány az nem csak ez az egy hónapra szorítkozik általában, mert hogy törvény szerint 30 nap van a pártoknak kampányolni, de hogy a 30 napon kívül is nagyon sok esetben már üzeneteket fogalmaznak meg, konstruálják azt a közösséget, amelyik a sajátjuknak tekintenek. A másik része meg az, hogy ahhoz, hogy a közösségkonstruálás sikeres legyen, ahhoz kell valamilyen formájú határépítési mechanizmus, amelyik végül is valamilyen identitásképző elemhez szokott kötődni. Nagyon sok esetben ez ténylegesen valamilyen félelemképet jelenít meg, vagy valamilyen reményhez köthető jövőbeli célokat fogalmaz meg, amivel a választók rezonálni tudnak. Tehát, hogy kétségtelen, hogy a kampányban van egy ilyen felfokozott hangulata a választásoknak, egy felfokozott érzelmi hangulatba juttatja a választókat, azonban ez nem teljesen független attól, hogy milyen közösségeket konstruálnak ezek a pártok, hogy mennyire sikeresen tudják létrehozni vagy formálni a saját választóikat, akiket képviselni fognak.
Az is érdekes aspektusa lehet a kampányüzenetek sajátosságainak, hogy milyen hatással vannak a választóknak a pszichéjére. Már tettünk erre utalásokat. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy kétbites üzeneteket fogalmaznak meg a kampányban résztvevő jelöltek.
Amerre megy jelenleg ez a kampánytechnika, tehát hogy az afele viszi, hogy minél egyszerűbb és minél érzelmekre hatóbb üzenetet fogalmazzon meg, tehát ez szerintem a mi esetünkben, a magyarok esetében sokkal látványosabban jelenik meg, hogy ez hosszú távon nagyon káros tud lenni, mert hogy lebutítja, tehát nagyon egydimenziósá teszi a közösséget is, ahogy bizonyos kérdésekről gondolkozik, illetve az is látszik, hogy ezeknek lehetnek hosszú távú következményei, tehát hogy teszem azt, hogy amennyiben láthattuk legalábbis ebbe a kampányban, hogy legjobb példa szerintem az RMDSZ esetében volt, hogy az egyik ilyen csapás irány, amivel megpróbálkoztak, az az USZERE-vel szembeni hangulatkeltés volt, mivel végül is arról beszéltek, hogy az USZERE az, amelyik módosítani szeretné a megye struktúrát, és ezzel gyakorlatilag veszélyezteti a magyaroknak az életterét, tehát hogy direkt módon erre az ontológiai bizonytalanság érzetére hatott a magyaroknak. Most a probléma az, hogy ebből aztán ki kell lépni. Tehát, hogy nem tudjuk teljes mértékben ezt elsöpörni a következő esetben. Láthattuk, amikor rá egy hétre egy új helyzet kezdett előjönni, akkor a választók egy jelentős része csak pislogott, hogy akkor most mégis velük menjünk. Tehát, hogy csínyán kell bánni, mert hogy alapvetően ezt nem tudjuk letörölni. Tehát mondhatjuk, hogy ez a kampányban megfogalmazott ígéretekről van szó, de hogy azok ott maradnak, és hogy ha egy kicsit kibővítjük, hogy nagyon sok esetben a pártok egy jelentős része össze-vissza ígérget mindent egy kampányban, és megpróbálják az ígéretekkel mobilizálni az embereket, de hogy pont az, hogy azt gondolják, hogy ez úgy elfelejtődik, de nagyon sok esetben, mivel nem valósulnak meg ezek az ígéretek, az a politikába vetett bizalmat is csökkenti, és azokat segíti, akik gyakorlatilag utána ugyanúgy érzelemre ható és egyszerű üzeneteket fognak megfogalmazni, mert hogy végül is a szélsőjobboldali jelöltek, hogy pont ezen a pászmán jöttek be, hogy kihasználták azt, hogy a politikai osztállyal szemben van egy ilyen nagy bizalmatlanság.
Az USZERE jelöltjénél azt is megfigyelhetjük, hogy azért valóban olyan olyan szituációkba keverte magát, ami egyértelmű tanúbizonyságot tett arról, hogy súlyosan felkészületlen, főleg ami a nemzetközi politikát illeti. Ezért is szeretnék arra kitérni, hogy mit kell tudjon egy államfőjelölt, mennyire kell felkészült legyen.
Az, hogy most milyen tudással kell az elnök rendelkezzen, ez nagyon relatív. Tehát az Egyesült Államokban megválasztottak egy olyan elnökjelöltet, amelyik gyakorlatilag folyamatosan bizonyította, hogy nem felkészült különböző kérdésekben, és ez nem gátolta meg az embereket, hogy rászavazzanak, mint ahogy a Lászlóné esetében is gyakorlatilag ez nem gátolta abba, hogy a második fordulóba bekerüljön. Az emberekben nincs arra vonatkozóan egy elképzelés, hogy mi az államelnök feladata. Nagyon zavaros kérdés, csomó jelölt mindenfélével kampányolt. Kelemen Hunor egyik főzelte az volt, hogy csökkenteni fogja az óraszámokat az oktatásban. Nem az elnök feladata. Lászlóninak vagy Csolákunak is nagyon sok ilyen típusú üzenete volt, amelyik gyakorlatilag messze vannak attól, hogy az elnök feladat körébe tartozzon. Szerintem minden választónak kialakul egy képe arra vonatkozóan, hogy akkor ő mit vár el a választásoktól, és ez alapján fog dönteni. És én szerintem a szélsőjobboldali jelöltek sikerét az abból eredt, hogy el tudta hitetni az emberekkel, hogy az a jövőkép, amit ő felvázol, az segít abba, hogy a státusukat felemelje. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek ezek a jelöltek, egy hiteles narratívát kell felállítsanak, azoknak hiteles, akik rászavaznak, és hogy itt szerintem ez a kulcsa, hogy évekig nem volt alternatív narratíva a jelöltek mögött, és azok tudtak sikeresek lenni és nyerni, akin mögött volt ilyen narratíva, tehát Traian Băsescu így győzött 2004-ben, Iohannis így győzött, ami itt kihívás és nyugtalanító, hogy létrejön ez az ellennarratíva, amit legitimen tudnak képviselni bizonyos politikusok, és amire az emberek tudnak csatlakozni.
A kampánnyal kapcsolatban most egyre inkább kezdenek megjelenni a számok a költségvetési hiánnyal kapcsolatban az országban. Fennáll a veszélye annak, hogy akár 8% fölé emelkedhet a költségvetési hiány. Mennyibe kerül egy államfői kampány? Mekkora összegek mehettek el ebben a szuperválasztási évben erre a célra?
Egy adatunk van, amit a pártok bevallanak, és abból azt láthatjuk, hogy a legtöbb pénzt azt Marcel Ciolacu költötte, és az egész, ami elindult, az onnan indult, hogy Călin Georgescu azt mondta, hogy ő nem költött semmit ebbe a kampányba. Miközben láthattuk azt, hogy azért elég masszív TikTok jelenléte volt például, és hogy ezt, ha úgy vesszük, akkor ez egy ilyen klasszikus hiba is lehet. Akkor a másik, ami nagyon fontos, hogy ezeket a költségeknek meg kell határozni, hogy honnan érkeznek. A törvény szabályozza, hogy ez nem jöhet külföldről. Most ez úgy szokott lenni, hogy akkor nagyon sokan ilyen adományokként viszik be a pénzt, és a törvény arról nem rendelkezik feltétlenül, mi történik akkor, ha valaki hazudik. Amúgy érdekes módon nem csak Georgescu nyilatkozta, hogy nulla pénzt költött, volt más jelölt is. Visszatérve a kérdésre, tehát, hogy Marcel Ciolacu az körülbelül a bevallások szerint 10 millió euró fölött költött el a kampányban, ezt Nicolae Ciucă követi a 4 millió fölötti euróval, és akkor így tovább mennek lefele, de hogy ebbe például nincs benne Ciucănak az a óriás banner kampánya, ami végül is a kampányt megelőzően jelent meg az országban, hogy biztos a hallgatók is látták többször, mikor a Ciucă könyvét reklámozták, ami végül is egy evidens kampányüzenet volt, és előkészítette a jelöltet, de mivel óriás bannereket nem lehet tenni, ezért ezt a kampány előtt készítették. Tehát, hogy nagyon sok lyuk van ebben a kampányban, és arról meg is jelent, hogy mennyi pénzt költöttek arra, és hogy ott még az a gyanú is felmerült, hogy ez közpénz volt. Tehát szerintem az egészet újra kell gondolni. A törvény maga, ezt, hogy módosították, de hogy alapvetően ez egy 2006-os törvény, mint 2015-ben update-eltek. 2015 óta több olyan platform megjelent, főleg az online térben, amit valamilyen formában a kampányban szabályozni kell, és ez sajnos nem történt meg. Kicsit ennek is isszuk meg a levét, hogy ez a szabályozatlanság, vagy ez a szürke zónába mozgó politikusok ezt hogyan jelenítik meg, és hogy ténylegesen akkor mit csinálunk ezzel a helyzettel.